Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
6 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Mindszenty József bíboros hercegprímás halálának 50. évfordulója alkalmából szentmisét tartanak Budapesten, a Szent István Bazilikában szombat délelőtt 10 órától. Közölte Zsuffa Tünde, az Esztergom budapesti főegyházmegye sajtószóvivője a Magyar Távirat irodával. A szentmise főcelebránsa Udvardi György veszprémi érsek lesz. Mivel a Mindszenty Józsefre emlékező misét évről évre tartó Erdő Péter bíboros, Esztergom budapesti érsek Rómában tartózkodik a május 7-én kezdődő konklávé miatt, mondta. Az eseményre Mindszenty József pappá szentelésének 110., esztergomi érseki és hercegprímási kinevezésének 80., halálának 50. évfordulója alkalmából kerül sor. A szentmisén, amelyet hagyományosan az esztergomi bazilikában, idén azonban a Székesegyház felújítása miatt Budapesten rendeznek meg, 300 egyházi iskolába járó fiatal is részt vesz, tette hozzá. Mindszenty József 1975. május 6-án halt meg, Mária Cellben temették el. A legfelsőbb bíróság 1990. május 18-án ártatlannak nyilvánította. Holttestét 1991. május 4-én ünnepélyesen hazahozták, majd újra temették az esztergomi bazilika altemplomában. A bíboros boldog beavatási pere 1994-ben kezdődött, és jelenleg is folyamatban van a Vatikánban. Magyarország egyetlen célját sem adja fel, a 2025-ös és a 2026-os költségvetésben végigviszünk mindent, amit Magyarország miniszterelnöke az évértékelő beszédében meghirdetett, írta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a közösségi oldalán. A Nemzetgazdasági Minisztérium a Távirat irodához eljuttatott közleményében azt írta, a 2026-os költségvetés a békére építve Európa legnagyobb adócsökkentési programját tartalmazza. Kiemelten támogatja a családokat és a nyugdíjasokat, valamint jelentős béremeléseket helyez kilátásba, annak érdekében, hogy több maradjon a magyar embereknél, ezáltal 2026-ban is mindenki tehessen egy újabb lépést előre. A kormány a közösségi oldalára feltöltött videóban buzdít részvételre az Ukrajna uniós tagságáról szóló szavazáson. A magyar kormány közösségi oldalára pénteken feltöltött videó szerint az Európai Néppárt eldöntötte, gyorsító sáv Ukrajna uniós tagságához, még több pénz és még több fegyver Ukrajnának. A videó idézi Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét, aki azt mondta, továbbra is ki kell állnunk Ukrajna mellett, több katonai és pénzügyi támogatást kell nyújtanunk, és nagyobb nyomást kell gyakorolnunk Oroszországra, és igen, egyértelmű utat kell mutatnunk Ukrajna számára az Európai Unióhoz való csatlakozáshoz. A kormányzati videó szerint Brüsszel az európaiak és a magyarok pénzét Ukrajnába viszi. Legyen ebből elég, Vox 2025, szavazzon ön is Ukrajna uniós tagságáról, hangzik el a videóban. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás, majd délutántól időszakosan megnövekedhet a felhőzet. Főként az Észak-Dunántúlon és az északi középhegység tágabb térségében már előfordulhat egy-egy zápor, zivatar, de kialakulásukra inkább az esti óráktól számíthatunk nagyobb számban. A déli-délnyugati szél nagy területen lesz élénk, a délnyugati megyékben helyenként meg is erősödik. Zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 26 és 31 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Reklám. 17. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2025. május 10-én 16 órakor. A nagy sikerre való tekintettel a vendégművész ismét Homonyik Sándor. Műsorának címe Sose búcsúzz el. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Május 3-án, szombaton, szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek szép mai nap! Dicsőség az Úrnak, aki ezt a mai napot adta, aki a nappalt és éjjelt, a földet, a napot, a holdat, a csillagokat és az összes bolygókat alkotta. Dicsőség neked, Urunk, minden időszakért és különleges szépségükért, a tél fehér takarójáért, a tavasz csodaszép kék egéért, amikor a természet újjászületik, a zöldelő mezőért és virágzó fákért nyáron, az ősz rozsdavörös vagy aranyló színárnyalataiért. Dicsőség neked, Urunk, az ember és az őt körülvevő világmindenség teremtőjének. Dicsőség neked, a szeretet Istenének, ez szép mai napon is. Amen. Napindító pozitív gondolatunkat ezúttal Michael Quist fogalmazta meg, és a következőképpen hangzik. A szeretet nem készlakás, amelynek kulcsát a kezünkbe adják, hanem otthon, amelyet el kell gondolni, fel kell építeni, rendben kell tartani, és gyakran kijavítani. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolata, kedves hallgatóink! Ma az Irmák és Tímák ünneplik névnapjukat. Az Irma az Irm kezdetű germán női nevek német eredetű rövidülése. Alakváltozataival az Irma és a német Erma névvel együtt Ermin, Irmin, germán isten nevéből származik, melynek jelentése Irmin istenség. Más magyarázat szerint a germán Hermion néptörzs nevéből való a név. A témája pedig Jókai Mór írói névalkotása az Aranyember című regényében. Valószínűleg a görög Euthymia névből származik, melynek jelentése jó plusz tisztelet. Isten éltesse sokáig minden kedves Irma és Tímea nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen emlékezetes esemény teszi szépé ezt a mai napot. Ma van a Nemzetközi Sajtószabadság napja. Műsorunk folytatásában pedig javaslom, hogy tekintsük át együtt, milyen programokkal várjuk Önöket egészen 8 óráig. Nos, íme a kínálat. Hamarosan hasznos közlekedési információkat ismertetek majd az útnak indulókkal, közlekedőkkel. A folytatásban a várható időjárásról is ejtek részletesen néhány szót, és még orvos meteorológiai jelentéssel is várom Önöket. Fél hét előtt pár perccel meghallgatjuk a Napverse című kis műsorunkat, amelyben ezúttal Juhász Gyula májusi áhítat című költeményét mondja el Balog András. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd Horváth István Sándor Szívem első gondolata című művéből olvas fel egy újabb részletet Varga Ildikó. 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan első szombati szentmisét közvetítünk. Utána visszakapcsolunk rádiónk Egri stúdiójába, és elmondjuk a legfrissebb híreket. 7:30 után a Szentek Szent Életű Emberek című sorozatunkban Szent Fülöp és ifjabb Szent Jakab apostolok életéről beszél dr. Katona István, nyugalmazott Egri segédpüspökatya. Majd a folytatásban a napi mája is elhangzik. És néhány perccel 8 óra előtt programajánlóval is várom Önöket. 8 órakor pedig a legfrissebb híreket ismertetjük. Nos, így hangzik tehát a Szent István Rádió szombat reggeli műsorkínálata. Ha tehetik, maradjanak velünk, töltsük együtt a reggeli órákat. További kellemes időtöltést, jó rádiózást és szép napot kívánok Önöknek!
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Reggeli műsorunk folytatásában most hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. Az M30-as autópályán aszfaltoznak az M3-as autópálya csomópontjában, ahol az M3-as autópálya felé vezető oldalon a 3-as és a 2-es kilométerek között a belső és a középső sávot zárták le. Az M30-as autópályáról nem lehet felhajtani az M3-as autópályára Vásárosnamény felé, így Mezőkeresztes vagy Helyőkürt felé lehet kerülni. A Budapest felé tartó oldalra vezető ágon, egy sávon továbbra is lehet autózni. A Tornyos-Németi felé vezető oldalon a 22-es és 24-es kilométerek között felújítási munka miatt a külső és a leálló sávot lezárták. A 24-es kilométernél lévő Miskolc dél csomópont le- és felhajtó ága is zárva van. Az M30-as autópályán a 33-as kilométernél a Miskolc észak és a 41-es kilométernél a Szikszó csomópont között garanciális javítási munkát végeznek. A két csomópont között mindkét oldalt lezárták, a forgalmat a 3-as főút felé terelik. Szikszó térségében az M3-as autópálya felé vezető oldalon a 46-os és 39-es kilométerek között felújítási munkák folynak, ezért ezt a szakaszt lezárták. A forgalom a szemközti oldalon irányonként egy-egy sávon halad. A 3-as főúton 60 határában építési munka zajlik. Az 56-os és 57-es kilométerek között félpályán halad a forgalom. Épül az M4-es autóút Törökszentmiklós és Kisújszállás közötti szakasza. Ezért a 4-es főút Törökszentmiklósi elkerülő szakaszán a 120-as kilométernél megváltozott a forgalmi rend. A forgalmat átterelik a Törökszentmiklós kelet csomópont nemrégiben megépült új szakaszára, valamint a közeli alsóbrendű utakra. A 4-es főúton Kisújszállás elkerülő szakaszán a 142-es kilométernél hídépítés, a 144-es kilométernél pedig közműépítés miatt zártak le egy sávot. Munkanapokon jelzőrök irányítják a forgalmat. A 25-ös főúton Egerbel területén a 15-ös kilométernél közművezetéket javítanak. A 4 sávból csak 2 sáv járható. Szentdomonkos térségében a 47-es és 50-es kilométerek között tart még a burkolat felújítás. A főutat lezárták, a forgalmat továbbra is elterelik. Borsod-Nádast közelében az 51-es és 54-es kilométerek között hídjavítás miatt van félpályás lezárás és jelzőlámpás irányítás. A 37-es főúton Szegilong és Bodrogolaszi között burkolatfelújítást végeznek, a 46-os és 59-es kilométerek között több szakaszon félpályás lezárásra és jelzőrös irányításra lehet számítani. És végül, de nem utolsó sorban, a 7,5 tonna legnagyobb megengedett ösztömeget meghaladó tehergépjárművekre vonatkozó hétvégi közlekedési korlátozás ezen a hétvégén, azaz május 3-án szombaton este 22 órától, május 4-én vasárnap este 22 óráig lesz érvényben. Kedves hallgatóink, vezessenek óvatosan és körültekintően. Kérem, ne felejtsék, hogy ma is hazavárnak mindenkit erőben, egészségben a szerettei. Hasznos közlekedési információkat hallottak itt a Szent István Rádióban.
Oh no.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Reggeli műsorunk folytatásában most részletes időjárás előrejelzés következik. Ma napos idő várható a Gomoly és délutántól már fátyol felhők mellett is. Az északi megyékben délutántól kevés helyen zápor, esetleg egy-egy zivatar előfordulhat. A délnyugati szél megélénkül, néhol meg is erősödik. Hajnalban általában 10 és 16 fok valószínű, de észak-keleten a hidegre hajlamos helyeken pár fokkal hűvösebb is lehet. Délutánra 25 és 31 fok közé melegszik fel a levegő. A nagyobb városokban mért kora reggeli adatok pedig a következők. Budapesten 17 fok van, Debrecenben 18, a Kékestetőn 10, Miskolcon 16, Szolnokon 17, Egerben 15, Encsen 16, Tokajban 17, Hatvanban 16, Gyöngyösön 15, Sárospatakon és Sátoraljaújhelyben 16, Törökszentmiklóson 17, Kisújszálláson pedig 18 fokot mértek a kora reggeli adatok szerint. Orvos meteorológiai jelentésként elmondható, hogy anticiklon határozza meg térségünk időjárását, ezért fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. Ám a nagy napi hőingás viszont megterhelheti a szervezetüket. Kedves hallgatóink, részletes időjárás előrejelzést és orvos meteorológiai jelentést hallottak Napköszöntő című reggeli műsorunkban.
A nap verse. Juhász Gyula, májusi áhítat. Bizony, ma újra megtérek te hozzád, hajnali csillag, szép szűz Mária. Bizony, ma neked fonok földi rózsát, én földi bűnök, bánatok fia. Bizony, ma újra szép a nagy mennyország, az aranyfüstös, áldott és szelíd. Tiéd a dal, a tömjén és az ország. Mária, hívnak csillag szemeid. Ó, tavaly én is messze, messze jártam, s egy földi nőben láttam csillagot. Hol az a nő, s a csillag, hol ragyog? Ma érces és bízó Litániában ez engem újra minden nevedet. Én mindig bánatos, rossz gyermeket.
Juhász Gyula májusi áhítat című versét Balog András mondta el. Juhász Gyula, költő, újságíró, 1883. április 4-én született kispolgári családban. A piaristákhoz járt gimnáziumban. 1899-től egy évig Vácon piarista novicius volt, de hátat fordította papi hivatásnak. 1902-től a Pesti Egyetem magyar-latin szakán tanult tovább. 1906-ban szerzett tanári diplomát, Máramaros-szigeten később Léván kapott állást. A kisvárosi lét, a társaság hiánya nagyon megviselte. 1907-ben Szegeden kiadták első verses kötetét, majd Nagyváradra került a Premontrei gimnáziumba. 1911-ben Szakolcára, később Makóra került tanárnak, amit a váradi évek után száműzetésnek érzett. 1915-ben újabb kötete jelent meg új versek címmel. Ebben talált rá saját hangjára. 1917-ben idegi kimerültség miatt klinikán kezelték. A következő évben visszatérő életkedvel várta a forradalmakat. Aktívan részt vett a közéletben. Az őszi rózsás forradalom után tagja volt a Szegedi Nemzeti Tanácsnak, a radikális párt egyik vezetője lett. Életét derékba törte a Tanácsköztársaság 1919-es bukása. Politikai szereplése miatt nyugdíjat nem kapott. verseiből és cikkeiből élt. 1929-ben és a következő két évben is Baumgarten díjjal jutalmazták. Egészsége azonban egyre romlott, ideje nagy részét szanatóriumban töltöttem. Juhász Gyula 1937. április 6-án hunyt el.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, reggeli műsorunk folytatásában most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória pénteki adásunk tartalmából. Fernández bíboros homíliája. Ferenc pápa fáradhatatlan munkás volt. Szavazó joguk van a 120 fő feletti bíborosoknak is. Becsú bíboros nem vesz részt a pápa választáson. A bíborosi kollégium köszönete Róma városának és a szentszéki dolgozóknak. Imádkozzunk a konklávéért, kérik a bíborosok. Jézussal a túlsó partra, Szent Atanázzal a bárkában. Páter Vértes Ajai László jegyzete. Fernández bíboros homíliája. Ferenc pápa fáradhatatlan munkás volt. A Ferenc pápa emlékére tartott 6. novemdiális szentmisén, amely a munka világnapjára esett, Fernández bíboros arról elmélkedett, hogy az elhunyt pápa a munka méltóságára helyezte a hangsúlyt. Május 1-én csütörtökön, amely a Vatikánban, akár csak a világ számos országában munkaszüneti nap, a bíborosi kollégium nem tartotta meg a kongregációs ülést a konklávé előkészítésére. Sokan közülük azonban összegyűltek a Szent Péter Bazilikában, a 7. szentmisén, amelyet a 9 napos gyászidőszakban tartanak. A szertartást Viktor Manuel Fernández bíboros, Ferenc pápa jó barátja vezette, aki a hittani dikasztérium prefektusaként szolgált. Fernández bíboros homíliája elején kijelentette, hogy halála óta Ferenc pápa teljesen Krisztusé.
Ora non possiamo ignorare che stiamo celebrando pure la giornata dei lavoratori.
Május 1-e a munkavilágnapja is, hangsúlyozta az argentin bíboros, aki szerint Ferenc pápa számára a munka kifejezi és táplálja az emberi lény méltóságát. Lehetővé teszi számunkra, hogy fejlesszük képességeinket, segít abban, hogy növekedjünk kapcsolatainkban. Lehetővé teszi számunkra, hogy úgy érezzük, Isten munkatársai vagyunk e világ gondozásában és jobbátételében, mondta Fernández bíboros.
Cioè che possa sviluppare tutto il bene che ha in sé, che possa guadagnarsi il pane con doni che Dio le ha dato, che possa evolvere le sue capacità.
Az emberi méltóság előmozdítása azt jelenti, hogy képessé tesszük az embereket arra, hogy kifejlesszék mindazt a jót, ami bennük van, hogy az Istentől kapott ajándékokkal keressék kenyerüket, hogy fejlesszék képességeiket, tette hozzá. Fernández bíboros ezután kifejtette Ferenc pápa meritokráciával kapcsolatos kritikáját, amely ahhoz a gondolathoz vezet, hogy csak azoknak van érdemük, akik sikeresek az életben. Az argentin bíboros elmesélte egy Buenos Airesben élő ismerősének történetét, aki napi 12-15 órát dolgozott, és azt választotta, hogy nem látja a gyermekeit, hogy elég pénzt keressen táplálásukra. Egyszer, mondta Fernández bíboros, egy jól öltözött járókelő rákiáltott: menj és dolgozz, lustálkodó! Ezek a szavak borzasztóan kegyetlennek és hiúnak tűntek, mondta Fernández bíboros. De más, elegánsabb beszédekben is jelen vannak. A mai világban úgy tűnik, hogy valaki, aki sok vagyont örökölt, méltóbb, mint valaki, aki egész életében keményen dolgozott, anélkül, hogy képes lett volna megtakarítani, hangsúlyozta. Majd feltette a kérdést.
I deboli non hanno la mia stessa dignità. Quelli che sono nati con meno possibilità devono solo limitarsi a sopravvivere.
Nincs a gyengéknek ugyanolyan méltóságuk, mint nekünk. Vajon azoknak, akik kevesebb lehetőséggel születtek, egyszerűen csak túl kell élniük? Fernández bíboros ezután Ferenc pápáról, mint a dolgozó ember példájáról beszélt. Nem csak délelőtt dolgozott a találkozókon, az audienciákon, a szertartásokon és összejöveteleken, hanem egész délután is, idézte fel. Hozzátette, hogy a halála előtt mindössze 4 nappal, nagyon legyengülve, ragaszkodott hozzá, hogy ellátogasson egy börtönbe. A Szentatya ritkán vett ki szabadságot, Buenos Airesben is már ez volt a szokása, emlékezett vissza Fernández bíboros. Soha nem ment étterembe, színházba sétálni vagy megnézni egy filmet, soha nem vett ki egy teljes nap szabadságot.
Il suo lavoro di ogni giorno era la sua risposta all'amore infinito di Dio.
Ferenc pápa számára a napi munkája volt a válasz Isten szeretetére. A kúria tagjai is munkások, hangsúlyozta Fernández bíboros. A munka számunkra a kúriában, mint keresztények számára, az érettéválás és a kiteljesedés útja is. Homiliája végén az argentin bíboros felidézte, hogy amikor Ferenc pápa aggódott, egy darab papírt tett Szent József ikonja alá egy könyörgéssel. Fernández bíboros hangsúlyozta, hogy most ehhez a szenthez imádkozunk, aki oly keményen dolgozott Máriáért és Jézusért. Kérjük, hogy ölelje át szeretett Ferenc pápánkat a mennyben.
Szavazó joguk van a 120 fő feletti bíborosoknak is. Becsú bíboros nem vesz részt a pápa választáson. A szerda délelőtti 7. kongregációs ülésről kiadott szentszéki közlemény arról tájékoztat, hogy a korábban 120 főben maximált részvételi szám fölötti bíborosok is szavazhatnak majd a konklávén. Az ülés résztvevői elismeréssel fogadták Angelo Becsú bíboros döntését, aki távol marad a konklávétól. Az elmúlt napokban megvitatott 2 kérdésről született döntés a szerda délelőtti kongregáción. A választó bíborosokra vonatkozóan aláhúzták, hogy Ferenc pápa annyi bíborost kreált, hogy számuk összességében átlépte a 120-at, amit a Szent II. János Pál által 1996. február 22-én közzétett Universi Dominici Gregis kezdetű konstitúció maximum létszámként meghatározott. Ezért pápai hatalmánál fogva ez alól felmentést adott. Így a létszámot meghaladó bíborosok a konstitúció 36. pontja alapján kreálásuk pillanatában jogot szereztek a római pápa megválasztására. A másik kérdés Giovanni Angelo Becsú döntésére vonatkozott, aki az egyház javát szívén viselve úgy határozott, hogy nem vonul be a konklávéra, és ezáltal hozzájárul a szeretett közösség és a nyugodt légkör megteremtéséhez az új pápát megválasztó bíborosi ülésen. Becsú bíboros elhatározta, hogy engedelmeskedik az elhunyt Ferenc pápa akaratának, bár továbbra is fenntartja ártatlanságát. Az egyházjavát a szívemen viselve, amelyet mindig is és a jövőben is hűséggel és szeretettel szolgálok, valamint azért, hogy hozzájáruljak a konklávé egységéhez és nyugalmához, elhatároztam, hogy engedelmeskedem, ahogy mindig is tettem, Ferenc pápa akaratának, és nem veszek részt a konklávén, miközben továbbra is meg vagyok győződve az ártatlanságomról, nyilatkozta Becsú bíboros. A kongregáció testülete értékeli ezt a gesztust, és annak a kívánságának ad hangot, hogy az illetékes igazságszolgáltató szervek végérvényesen megállapítsák a tényállást. Imádkozzunk a konklávéért, kérik a bíborosok. A szerdai kongregációs ülésen a bíborosok Isten népéhez fordultak, kérve, hogy imádkozzanak a pápa választásért. Az ima adja meg a valódi erőt, mely az egyházban erősíti Krisztus teste tagjainak egységét. Hallgassuk meg a Szent Lelket, és kövessük útmutatását. A szűzanya kísérje oltalmával és közbenjárásával a konklávét. A bíborosi kollégium, mely Rómában gyűlt össze, és az általános kongregációs ülésekkel készül a konklávéra, Isten népéhez fordul, hogy kegyelmi pillanatként, lelki megkülönböztetésként élje meg ezt az egyházi pillanatot, Isten akaratát meghallgatva. Ezért a bíborosok felelősségük tudatában érzik, hogy szükségük van minden hívő imájának támogatására. Az ima adja meg a valódi erőt, mely az egyházban erősíti Krisztus teste tagjainak egységét. A közelgő feladat nagysága és a jelen idők sürgetése láttán mindenekelőtt a mennyei atya végtelen bölcsességének és gondviselésének alázatos eszközeivé kell válnunk, engedelmeskedve a Szentlélek működésének. Ő ugyanis Isten népe életének főszereplője, őt kell meghallgatnunk, elfogadva azt, amit az egyháznak mond. Szűz Mária kísérje ezt a szívből jövő fohászt anyai közbenjárásával, kérik a konklávéra készülő bíborosok. A bíborosi kollégium köszönete Róma városának és a szentszéki dolgozóknak. Ré bíboros levélben köszönte meg Róma polgármesterének, a városnak és a szentszéki dolgozóknak, amiért a pápa betegsége, halála és temetési szertartása idején szeretetükkel, munkájukkal hozzájárultak ezeknek a szomorú és nagy média figyelmet igénylő eseményeknek a zavartalan lebonyolításához, közvetítéséhez. Giovanni Battista Re, a bíborosi kollégium dékánja levelet küldött Roberto Gualtieri római polgármesternek, amelyben a bíborosi testület nevében háláját fejezi ki a Ferenc pápa betegsége és halála napjaiban tanúsított figyelemért, szeretetért, odaadó munkáért, melyen lehetővé tették a világ minden tájáról érkező híveknek azt, hogy egy ilyen fontos és fájdalmas lelki pillanatban jelen lehessenek. Róma városa osztozott az elválás szomorúságában az egész világgal, majd tevékenyen segített a zarándokoknak abban, hogy búcsút vegyenek a pápától a Szent Péter bazilikában. A bíboros köszönetet mond a városvezetésnek, a közintézményeknek és magánvállalkozásoknak, az önkénteseknek és a városlakóknak, akik hozzájárultak ennek a rendkívüli eseménynek a lebonyolításához. Hasonlóképpen köszönetet mondott Ré bíboros a szentszéki alkalmazottaknak, akik megfeszített erővel dolgoztak azon, hogy a pápa halála körüli napokban biztosítsák a temetés, a gyászidőszak szertartásain való részvételt. A szentszéki államtitkárság, a római kúria és a kormányzóság más szervezeteinél dolgozó egyháziak, szerzetesek, világi hívek szorgalmas munkája nem csak az elhunyt pápa iránti szeretet bizonyítéka, de a szentszék iránti szolgálat szelleméről és hűségéről is tanúskodik.
Jézussal a túlsó partra, Szent Atanázzal a bárkában, Péter Vértesajai László jegyzete.
Május 2-a Szent Atanáz alexandriai püspök és egyház tanító emléknapja. A napi olvasmányok egy-egy gondolata segítségével közeledek a páratlan éleslátású, fedhetetlen életű, de heves természetű teológushoz. Szent Atanáz 295-ben Alexandriában született, meg a keresztényüldözés végső szakaszában. Abban a rendkívül művelt, hellenizált Nílusparti metropoliszban, amely Róma után a legnépesebb város volt. A napi szentesze a főtanács egyik tagját, Gamálielt mutatja be, aki máig érvényes tanítást ad a vitás kérdéseket rendező helyes eljárásmódról. Ha ez a törekvés utal az apostolokra, vagy mozgalom emberektől származik, úgyis magától felbomlik. De ha Istentől van, nem tudjátok szétoszlatni őket, és úgy látszanék, mintha Isten ellen tusakodnátok. Gamáliel türelmes, körültekintő, tapintatos, és mégis bátor, kezdeményező. Az ifjú Saul is ott ült lábainál, de az igazság kifejtésének eljárásmódját csak később saját keserves tapasztalataiból tanulta meg. Atanász tanítómestere Alexandros, a város püspöke, aki felfedezi az ifjú Atanászban rejlő talentumokat, és megteszi titkárának és diákonussá szenteli. 325-ben magával viszi Níceában az első egyetemes zsinatra, amelynek éppen most ünnepeljük 1700. évfordulóját. Három évvel később a nagyjából Krisztuskorú ifjú Atanászt választják Alexandria püspökévé. Atanász páratlanul okos és művelt, kérdelhetetlenül logikus, de türelmetlen és lehengerlő. Szinte féktelen erő rejlik benne, és hiába is van igaza, körülötte mindig viszály támad. Ennek következménye, hogy hosszú életében ötször is száműzték az uralkodók püspöki székéből, és jól lehet, a tanításban igaza volt, általában a stílusával volt a baj. Éppen ezért Atanásznak át kellett kelnie saját viharos természetű Genezáreti tavának túlsó partjára, ahogy a mai evangéliumban Jézussal olvassuk. Ő ugyanis egy heves vitabeszéd után át kell a tó túlsó partjára, és ott, Kafarnaum mezején, immár nem csak szavait, a bennük rejlő igazsággal osztja ki mindenkinek, hanem a megszaporított kenyérben önmagát is, akiről, igaz csak egyszer jellemezjen önmagát, így vallott: tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok, és alázatos szívű. Ennek a Jézus bárkájában való tanulásnak van egy feltétele. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem. Atanász közel 60 éves már, amikor 355 és 366 közt háromszor is számüzetésbe került. A gombviselés elviszi Szent Antal remetéhez, aki felveszi Jézus igáját, így már nem saját nyűgét hordozza tovább, és a több mint 100 éves Antal apátnak, az ő Gamálieljének a lábához ül. Beszáll a bárkába, hogy átkeljen saját túlsó partjára. Antaltól azt a Jézusi jellemet tanulja meg, amelyet a zsidókhoz írt levél tanúsága szerint maga a mester is úgy tanult. Annak ellenére, hogy ő volt a fiú, a szenvedésből tanult engedelmességet. Bár Szent Antal apát ugyanazt vallja a hitben, mint Atanáz, a számüzérpüspök mégsem teológiát tanult tőle, hanem lelkületet, ahogy a Gamáliel nevelte Pál apostol kéri, ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt. Bár Szent Antal apát 356-ban, 105 éves korában elhunyt, Atanáz mégis marad a pusztában, és tanulja az ön jellem faragást az Antal körül kialakult remete közösség életéből. Hálából azonnal megírja Szent Antal életét, amely keleten és nyugaton nem csak a leendő szerzetességet alapozza meg, hanem lelkiséget ad az egyház minden tagjának. Atanász így evezze át lelke háborgó tengerén annak túlsó partjára, mert a pusztai remete megszelidíti őt is. Megnyugszik, egyre higgadtabb és megfontoltabb, egyre többet imádkozik, és azt is megtanulja, amire a Gamáliel nevelte Pál apostol inti: lehet bár profétáló tehetségem, ismerhetem az összes titkokat és mind a tudományokat, hitemmel elmozdíthatom a hegyeket is. Ha szeretet nincs bennem, mit sem érek. Add Uram, hogy merjünk beszállni a te bárkád az egyház hajójába, hogy a lélek szelével átevezzünk a túlsó partra, ahol te már vársz ránk, kenyered asztalával. De hadd tegyek hozzá még egy gondolatot Szent Jeromosról, aki bár 50 évvel később született, mégis párja Szent Atanáznak, nyugaton. Egyek a szellem frissességében, a tisztánlátásban, és egyek jellemükben is. Jeromos is robbanékony, türelmetlen, és hozzá még sértőlékeny is. Rendkívüli képességét előbb Damaszusz pápa mellett fejtette ki, majd ő is bárkába szállt, szó szerint is lelkiekben is, és Betlehemben telepedett le, ahol remete életét folytatott. Olvasta Atanász püspök Szent Antalról írt életrajzát, és ez csak mélyítette benne a visszavonult elmélkedésre kész hajlamát. Ő is a magányban, a csöndben, az imában szeridült meg, és kapott kedvet ahhoz, hogy maga is remeteként. Megírja Szent Antal apáttársának, remete Szent Antalnak és gázai Szent Hiláriumnak az életét. Milyen szép és gazdag a Communio Sanctorum, a szentek közössége, amelyet pár napja az egyház elé énekelt Ferenc pápa temetésekor.
Páter Vértesaljai László jegyzetét hallották.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat délelőtt 12:30-tól megismételjük.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata.
Elmélkedések az év minden napján.
A mai evangéliumban arról olvasunk, hogy a Jeruzsálembe érkező görög zarándokok Fülöp apostol segítségét kérik, hogy mutassa meg nekik Jézust, vezesse őket hozzá. Valószínű, hogy inkább Jézus csodáinak vagy más különleges tetteinek híre juthatott el a görögökhöz, és nem a tanítása. Isten megismerésének első lépése az, hogy Jézushoz fordulunk, megismerkedünk személyével és életével, hallgatjuk tanítását, olvassuk örömhírét. Ezt a tanítást hallgatva második lépésként észrevesszük, hogy a mennyei atyáról és Isten országáról szól hozzánk. Jézusnak ugyanis az a küldetése, hogy megismertesse az atyát a világban az emberekkel. Jézus mennybe menetele és a Szentlélek eljövetele után az egyház élete az apostolok tanúságtételével kezdődik el. Nagy meggyőződéssel kezdik el hirdetni, hogy Jézus feltámadt a halálból, ő benne Isten mindenki számára felkínálja az üdvösséget, és ő az út, az igazság és az élet. Aki Krisztus útjára lép, az rálép a megtérés útjára, arra az útra, amely az atyai házba, az örök életre vezet. Én vagyok az út, az igazság és az élet, mondja Jézus önmagáról. Az egyháznak napjainkban is az a feladata, hogy rámutasson Krisztusra, mint az egyedüli útra, aki által az atyához juthatunk. Ugyanakkor felelős az igazságért, amelyet Isten Krisztusban ragyogtat fel minden ember számára, és hirdetni kell, hogy az életet és az élet boldogságát minden ember Krisztusban találhatja meg.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szentmisét közvetítünk. Ma a katolikus egyházban Szent Fülöp és Szent Jakab apostolok emléknapja van. Rájuk is emlékezünk és hozzájuk is imádkozunk a mai Szentmisében, amelynek énekszámai sorrendben a következők lesznek. Az Éneklőegyház 646-os számú énekét énekeljük a mai szentmise elején, amely így kezdődik: örvendjünk mindnyájan az Úrban. Majd az Éneklőegyház 213-as számú éneke következik: az igaz hitben végig megmaradjunk, ez az ének így kezdődik. Ezután az Éneklőegyház 163-as számú énekét énekeljük: itt jelen vagyon az Istennek fia, kezdősorral. És befejezzük a mai szentmisét a Szent vagy Uram énekeskönyv 287-es számú énekének éneklésével, amelynek kezdősora így hangzik: angyaloknak királynéja, tiszta szűz. Az ének 4., 5. és 9. verszakait énekeljük a mai első szombati szentmisén, melynek énekszámait megismétlem. Az Éneklőegyház 646-os, 213-as és 163-as, valamint a Szent vagy Uram énekeskönyv 287-es számú énekeit énekeljük a mai szentmisén. Ha tehetik, imádkozzanak velünk, és ha tehetik, akkor az imént ismertetett énekeket is énekeljük együtt.